Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Abba van a kis langyos víz. Jó, ahogy megbeszéltük. Te megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonodat adtél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom föl a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor ezt a két kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd egykoron ők maguk önként tegyenek vallomást a konfirmációban, a gyülekezet színe előtt. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. áldunk és magasztalunk, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, jóságodért, végtelen irgalmadért, ajándékozó szeretetedért. Neked köszönjük ezt a két drága életet. Köszönjük, hogy egészen tőled vannak. A te igened, a te akaratod, a te áldásod van az ő fogantatásukban, születésükben és életükben. Köszönjük, hogy elfogadhattuk őket. Köszönjük, hogy oly nagy bizalommal vagy felénk, hogy ránk merted bízni őket. Tegyél bennünket, Urunk, alkalmassá, jó szülőnek lenni, az ég felől nézve, áldott keresztszülőnek lenni, a te akaratod szerint. És áld meg őket, külön-külön, kísérd életüket s lépteiket. Segíts, hogy értelmes emberekké lehessenek. És egyszer a kis lelkük hadd nyíljon fel, hadd mozduljon feléd, hogy megismerjenek téged, az egyedül üdvözítő, irgalmas Istent. Áld meg, amit most cselekszünk, amikor a te parancsodra, a te nevedben és a te nevedért megkereszteljük őket, és a te szent szeretet szövetségedbe immáron befogadjuk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Mi a fiatalember keresztneve? Hajtsd meg a fejed, Tamás. Tamás, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hanna Zsófia. Hajnal Zsófia, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessenek maradni. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy növekedjetek fel szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni, és majd kivenni. Foglaljunk helyet, testvérek! És keressük ki a 228. számú dicséretünket, és annak énekeljük el mind a négy versét. 228. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jehova, csak néked éneklek, ki volna más, te hozzád fogható. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 12. részéből, a 20. verssel kezdődő, és a 33. verssel bezáródó igeszakaszt. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galíliai Betsajdából való Filephez mentek, és ezt kérték tőle. Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy Filep, és szól Andrásnak, és viszont András és Filep szól Jézusnak. Jézus pedig felelt nékik, és ezt mondta. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ekkor szózat jött az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, ezt mondta, hogy mennydörgött. Mások pedig ezt mondták, angyal szólt néki. Felelt Jézus, és ezt mondta, nem én érettem lette szózat, hanem ti érettetek. Most van-e világ kárhoztatása? Most vettetik ki e világ fejedelme? És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondta Jézus, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusban irgalmas és szerető közbenjárót adtál minékünk. Köszönjük, hogy ő az, aki szüntelenül könyörög érettünk ott a mennyben, te előtted, hogy amit mi itt elrontottunk, és ó, de sok mindent elrontottunk, azt jóvá tegye te nálad. Ébresz ezért szent felelősséget a szívünkbe, hogy néked tetsző életet éljünk. Adjál te magad ehhez erős hitet nekünk, kitartást, hűséget hozzád. Ékesítsd fel a mi szívünket, lelkünket a te ajándékaiddal. Külön is könyörgünk most, és kérjük a te vigasztaló kegyelmedet a közöttünk lévő gyászolókért. Bíztasd őket az örök élet valóságával. Pecsételd meg a szívükben a feltámadás igazságát. Könyörülj rajtuk. Áld meg őket. Jöjj, Szentlélek Isten, és taníts minket ma is, ami drága mennyei édesatyánknak, szerető Istenünknek titkai megismerésére. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Isten igéje meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük így fennállva. 151. számút, Uram Isten, siess, minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt két helyről. Egyrészt a János evangélium a 12. részéből, a már előbb is olvasott igeszakaszból egyetlen egy igeverset újólag, ez a 28. vers. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ekkor szózat jött az égből, és ezt mondta. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A másik igehely a Máté evangélium a 6. részében, a mi atyánkban, az úri imában van, annak a 13. versének utolsó mondatát olvasom. Tiéd a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai napra rendelt újszövetségi igénket olvastam, Biblia olvasó kalauzunk szerint, akik naponta igyekszünk követni Isten igéjét, tanácsát, útmutatását, és igyekszünk aszerint is berendezni az életünket és élni a mindennapjainkat, ami mindenkinek, aki ezt próbálja és teszi, csak javára van, és ezért szeretettel ajánlom mindannyiótoknak, próbáljátok ki. Nos, a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszunk ez, amit felolvastam előttetek. Ami ebben az ige szakaszban is van, az egy különös emelkedett ünnepi légkörben elhangzó rendkívüli mondatoknak a sokasága. Ünnepi volt a légkör, amelyekben ezek a felejthetetlen örök időkre lejegyzett szavak elhangzottak. Ünnepi volt a légkör. Igen, húsvét előtt vagyunk időben, húsvétra készült mindenki. Ünnepélyessé azért lett a légkör, ahol elhangzottak ezek a mondatok és szavak, mert sok olyan különös dolog is történt, amelyek emelték az ünnepet. Az egyik ilyen az volt, ezzel kezdődik a János evangéliuma 12. része, hogy Jézus leül vacsorázni, és ennél az asztalnál ül egy rendkívüli ember Jézus mellett. Úgy hívják Lázár. És attól lett ez a Lázár rendkívüli ember, hogy Jézus feltámasztotta őt a halálból. Bár már 3. napja halott volt, és Jézust óvták, hogy oda menjen a sírhoz, mert a halál jegyei és jelei már érezhetőek voltak. Jézus mégis hatalommal előhívja Lázárt a halálból. És most ott ülnek egymás mellett egy asztalnál. A hajdan volt halott, de feltámadott Lázár, és az, aki ezt mívelte. Nem véletlen az, hogy folyamatos emberi csődület van Jézus Krisztus körül. Kíváncsiak rá az emberek. Ki ez a Jézus? És kíváncsiak voltak arra is, mert az embert a szenzáció mindig érdekelte, vonzotta. Kíváncsiak voltak arra is, hogy hogyan néz ki ez a Lázár. Igaz ez az egész történet? De hisz itt vannak az édes testvérei. Itt vannak, akik eltemették. Itt vannak a gyászoló család tagjai. És most mégis él. Rendkívüli ez a Lázár, és még inkább rendkívüli ez a Jézus. Aztán különös dolog történt még ezen a vacsorán, ami az egésznek a légkörét, a hangulatát emelte. Annyira különös volt, hogy az Isten lejegyeztette, örök időkre szólóan. És ez nem volt más, mint Máriának a tette, aki egy drága nárdus olajat, aminek az értéke rendkívül nagy volt, felnyitott és Jézust öntözte meg vele, aztán a hajával törölgette. És így írja az evangélium, hogy megtelt a lakás a kenet illatával. Ekkor megszólal Júdás, és azt mondja, hogy pazarlás volt ez. El kellett volna adni ezt a drága kenetet, és az árát szétosztani a szegények között. Eszembe jutott az, hogy a mi közeles történelmi múltunkban időnkről időre felhangzottak ilyen hangok. Hogy nem másodosztályon kellett volna utazni X-nek és Y-nak, hanem negyedosztályon. És a kettő közti árból lehetett volna lélegeztető gépet venni. Vagy ingyen tejet osztani valahol. Nincs új a nap alatt. Megszólal Júdás, amikor Mária megkeni Jézus lábát, és azt mondja, inkább a szegényekre kellett volna gondolni. És Jézus azt mondja, az én temetésemre gondolt ő. Ő már készül arra, hogy eltemetnek engem. Előre megkeni az én testemet, ahogy szokás volt a balzsamozás. Másnap Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ezt ünnepeljük virágvasárnap. Ezzel kezdődik a passió, a nagy hét. Jézus szenvedése és keresztre készülődése. Rendkívüli dolgok történtek ezekben az időkben. Azt is följegyzi ugyanakkor az evangélium, hogy a zsidó főpapok és a farizeusok pedig, látva azt a hatalmas mozgást, ami Jézus Krisztus körül van, összeültek és törték a fejüket, hogy miként lehetne megölni ezt a Jézust. Valamiképpen el kell hallgattatni. Hiszen Jézus körül ott voltak a kíváncsiak, ott voltak az őt szeretők, rajongók, a reménykedők, a benne hívők sokasága. Féltek a főpapok, hogy esetleg egészen Rómáig megy a híre annak, hogy itt lázadás van, hogy itt felforgató van közöttük. Valamiképpen el kell hallgattatni ezt a Jézust. Aztán különös az is, testvérek, hogy egyszer csak ott vannak Jézus Krisztus körül a görögök. Mit keresnek ott a görögök? Ráadásul ezek a görögök látni akarják Jézust. Imádkozni indulnak. Érzik az emberek, hogy valami történni fog. Van ilyen, amikor az emberek érzik, hogy valaminek történnie kell. Valaminek az előszele itt jár közöttünk. Valami feszül már. Valami rövidesen kirobban. Valami lesz. Azt is megérzik az emberek, akik akkor ott vannak, hogy Jézus személyéhez kötődik ez a valami. Ezért mennek hozzá. A legkülönbözőbb szándékokkal. De kerülgetik, nézik, figyelik. Vagy hódolnak előtte. És ez mind máig így van. Emberek kerülgetik Jézust, bele-bele szagolnak az evangéliumba, visszatartják magukat Jézustól, vagy éppen hódolnak előtte. Imádják, és könyörögnek hozzá. Ebben a millióban hangzanak fel Jézus szavai, amikor ezt mondja az őt imádók és gyűlölők füle hallatára. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Atyám, dicsőítsd meg a te neved. És akkor szózat jött az égből, ahogy olvastam, amelyikben ez hangzik, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem az én nevemet. Mire készült Jézus? És mit jelent ez? Mit jelent az, ami a mi atyánk utolsó mondatrésze? Amelyet minden keresztény ember felekezeti hovatartozástól függetlenül elmond. Most gondoljuk végig. Tiéd a dicsőség, örökkön örökké. Úgy el szoktuk mondani, rendszeresen, vagy időnként ezt az imádságot. Jézus tanította ezt az imát, amikor azt mondta, ti azért így imádkozzatok. És ennek az imának a végén ezt mondjuk. Tiéd a dicsőség, örökkön örökké. Most, kedves testvérek, olyan világban élünk, amelyben mindenki keresi a dicsőségét. Dicsőség kereső világban élünk. Az emberi szív természete az a vágy, az a hajlam, az a kívánság, hogy dicsőséget kapjon, hogy dicsőséget adjanak neki. Már amikor a Bábel tornyát építették, hogy az égig érjen, és Istennel találkozni lehessen, akkor ezt olvassuk. Azért csinálják, hogy nevet szerezzenek maguknak, hogy fönnmaradjanak, hogy az emberek dicsőítsék őket. Császárok és királyok törték magukat a történelem során, hogy olyat hozzanak létre, hogy az emberek látva azt dicsőítsék őket, magasztalják, dicsérjék, nagyra tartsák, hogy a nevük fennmaradjon. Leonidász, Hannibál, Attila, Nagy Sándor, Napóleon, a sor végtelen, nagy hadvezérek, dicsőséget szereztek maguknak és a nevüknek. És az emberek dicsőítették őket. Az egyiptomiak piramisokat építettek. Ma se tudjuk, hogy hogyan. Hogy amíg ember lesz a földön, dicsőítse őket a zsenialitásukért. A görögök tornyokat és szobrokat, a rómaiak emlékoszlopokat és diadalíveket, meg Circus Maximust, és sorolhatnánk, hogy dicsőséget szerezzenek a nevüknek. És folyik ez a verseny azóta is folyamatosan. Az első űrrakéta dicsősége legyen a miénk. Az első holdra lépés dicsősége legyen a miénk. Keresi az ember a maga dicsőségét, hogy dicsőítsék őt. És mielőtt pálcát törnénk bárki felett, gondoljuk csak el, a magunk helyén, ahol élünk, nem tesszük ugyanezt? Nem teszünk meg mindent a mások dicséretéért? Milyen jól tud esni, ha valakinek azt mondják, nagyszerű háziasszony vagy, kitűnő feleség, te kitűnő férj és nagyszerű szakember vagy. Szeretjük, ha méltatnak, elismernek, mennyire ügyesen alá is megyünk, hogy rásegítsük a másikat. Föltehetné persze valaki a kérdés, hogy na és, ez baj? Hát baj az, hogy jól esik? Baj az, hogy akarom? Baj az, hogy ügyesen vagy nyíltan sok mindent megteszek azért, hogy az emberek azt mondják, na ez igen, ez igen. Baj az. Ha messziről nézzük ezt a kérdést, természetesen semmiképpen nem az. De ha keresztény emberhez illő módon kicsit közelebb megyünk a dicsőség kérdéséhez, akkor rögtön el kell csendesednünk. Hiszen végül is csak elmondom minden nap, amikor imádkozom az Istennek, hogy tiéd a dicsőség. És ez azt is jelenti, hogy nem az enyém. Sem királyként, sem császárként, sem államférfiként, sem politikusként, sem férként, sem apaként. Tiéd a dicsőség. Jézus dicsőítette az ő atyát, tele vannak vele az evangéliumok. A Biblia szerint a dicsőség az a tekintély, méltóság és fennség, amely a mindeneket felülmúló nagyság és kiváltság kísérője. A dicsőítés, a dicsőség elismerése, és annak szavakban vagy tettekben való kifejezése. A dicsőítés tehát a Szentírás szerint csak azt illeti meg, aki ezzel a dicsőséggel rendelkezik, akinek tekintélye, méltósága, fensége van, mindeneket felülmúló nagysága és kiválósága. Nos, van ilyen ember? Kedves testvérek, a Szentírás az ember dicsőítéséről azt mondja, hogy az hiú és üres dolog, mert csak az Istent és Jézust illeti meg az. Míg az önmagunk dicsőítéséről azt mondja Isten igéje, hogy az bűn. Isten ellenére való dolog, aminek megaláztatás lesz a vége. Kedves testvérek, aki dicsőíti önmagát, az mindig lopja az Isten dicsőségét. Mert tiéd a dicsőség, mondjuk. De úgy is kiderül, hogy amit így ellopott az ember az Istentől, az nem illik rá. Kiderül az emberről, mert nevetségessé lesz. Mert a dicsőség Isten öltözete, és nem az emberé. Nem áll az emberen jól. Bármennyire igyekszünk is. Bármennyire szeretnénk is. Nem áll rajtunk jól. A dicsőség Isten öltözete. És lelelopkodhatjuk róla, hogy magunkra akasszuk. Soha nem fog illeni ránk. Tiéd a dicsőség, örökkön örökké. Mondjuk Jézus után. De ha közelebb megyünk ahhoz, hogy Jézus hogyan szerzett dicsőséget az atyának, akkor félelmetes dologgal találkozunk, olyannal, ami után talán meg is rettenünk attól, hogy én is e módon szereznék magamnak dicsőséget. Testvérek, mert nem másként tette ezt Jézus, mint hogy felment a Golgota keresztjére, és a halálával szerzett Istennek dicsőséget. És Istent Jézus halála dicsőíti azóta is. Ki adná az életét másokért, ha ez az Isten dicsőítés egyetlen lehetősége? Mit jelent hát dicsőíteni az Istent ma nekünk? Kedves testvérek, születetten senki nem alkalmas erre. Az ellenkezőjére vagyunk születetten alkalmasak. Hogy utáljuk az Istent. Hogy ne szeressük. Hogy ne higgyünk bele benne. Hogy ne kövessük. Hogy ne akarjuk megismerni. Hogy ne akarjunk vele közösségbe lenni. ez jellemző ránk születetten. És nem tudjuk Isten dicsőíteni. Aki először hall erről, és most azt mondja magába, jó, én mától kezdve dicsőítem az Istent, roppan nagy bajba lesz. Mit jelent? Hogy leszünk azzá alkalmasak, hogy ezt tehessük? Kedves testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy több teret kell engednem magamban az Istennek, ahhoz, hogy Istent dicsőítő élet legyek. Több területét az életednek fel kell szabadítani arra, hogy abba Isten beleszóljon. De van-e legalább egy? Van-e valami az életedbe, ahova Isten beleszólhat? Van-e valami, amit azért csinálsz, és úgy, ahogy Isten mondja? Vagy mindent pontosan úgy csinálsz, ahogy te gondolod? Nézz körül. Jó? Jó sikerültek a dolgaink Isten nélkül? Boldog házasságban élünk. Kitűnően sikerült a gyermeknevelésünk. Pont azok lettünk, amik szerettünk volna fiatalkorunkba. És ha ma az életemről beszélni kellene, akkor azt mondanám, minden percét csak ugyanígy. Minden döntését újra így dönteném. Azzal dicsőítjük az Atyát, hogy több teret engedünk magunknak neki, magunkban neki, hogy beleszólhasson az életünkbe, mert Isten ereje és hatalma abban jelenik meg, ha az ő szavát beengedem az életembe, és engedek neki. Mert abban jelenik meg Isten minden hatalma az ő beszédében, az igében. Nem abban, amiről gondolkozom, nem abban, amiről véleményem van, nem abban, amivel játszom, hanem amit megcselekszem, mert meghallottam. Engedek neki. Drága keresztény testvéreim, akik azoknak mondjátok, gondoljátok magatokat, mi az, amiben engedelmesek vagytok Jézusnak? Amit azért csináltok úgy, mert ő mondta. Egy ilyen van? Vajon milyen katonája vagyok én a hadvezérnek, ha egyetlen parancsát se hajtom végre? Milyen katonája vagyok? Milyen gyermeke vagyok Istennek, ha az Atya egyetlen szavát sem hajtom végre? Nem is érdekel. Nem is ismerem. Nem is vagyok kíváncsi rá. Kedves testvérek, a magának dicsőséget kereső embervilág a pusztulás felé halad. Nagy szükség van azokra, akik Isten dicsőségét keresik, és azt szolgálják. A halált csak ők állíthatják meg. A pusztulást csak ők fékezhetik meg. Akikben megjelenik Isten ereje és hatalma a befogadott és megélt igében. Csak azoknak gyógyul az élete, a házassága. Azok lesznek békés, boldog emberekké. Azok lesznek reménnyel teli emberekké minden reménytelenség közepette. Akikben Isten ereje megjelenhet, Isten hatalma és így az ő dicsősége megjelenhet. És azokban jelenik meg, akik ki tudják mondani, mindenben igazad van, Isten, amit nekem mondasz. Akár ítélsz, akár tanácsolsz engem. Kedves testvérek, az, hogy Isten feltétel nélkül szeret mindannyiunkat, ez biztos. Mindenkit, aki Istent nem szereti. azt is szereti. Mind a gyermekei vagyunk. Ha tudunk róla, ha nem, ha akarjuk, ha nem, ha egyetértünk vele, ha nem, Isten mindannyiunkat, mint gyermekét szereti. Kivétel nélkül. De hogy én szeretem-e őt, azt ma mérjük le abba, hogy az Istennel szemben soha nincs igazam. Szeretni az Istent azt jelenti, nincs igazam soha veled szembe, Uram. Soha. Akármit mondasz is. Azt szereti az Istent. Mindjárt mondom az emberi példát, hogy könnyebben értsétek. Azt szereti igazán az Istent, aki azt tudja mondani, soha nincs igazam veled szembe, Uram. Mindig neked van igazad abban, amit mondasz. Annyira hozzánk nőtt már, hogy észre se vesszük, hogy tele vagyunk ezzel az igazságérzettel. Nekünk mindig igazunk van. Mindenkivel szemben igazunk van. Szegény férjünk, akinek egy életen át kell tanulni azt, hogy mindig anyunak van igaza. Vagy fordítva. És a gyerekünknek. És minden emberi kapcsolatunkban. Nekem van igazam. Annyira hozzánk nőtt, hogy észre se vesszük már, hogy Istennel szemben is így vagyunk. Nekem van igazam, nem Istennek, ha egyáltalán van. Ha nagyon igazad van Istennel szembe, akkor az azt jelenti, hogy Istent nem szereted. Mert pont így van, testvérek, a mi emberi kapcsolatainkban is. És most figyeljétek meg, gondoljátok végig, amikor igazunk kezd lenni valakivel szemben, akkor az azt jelenti, hogy kezdjük már nem szeretni őt. Ha egy ember csalódik egy másik emberben, amíg szereti, próbálja a másikat menteni, mentegetni. És ilyeneket mond önmagának. Hát, ha én voltam a hibás. Hát, ha én nem voltam elég kedves vele. Jobban oda kellett volna figyelnem. Hát, ha én rontottam el. Amikor nagyon igazunk van a másik emberrel szembe, akkor az azt jelenti, hogy nem szeretem már. Ezért félelmetes az örökös igazságunk. Minél inkább így vagy emberekkel, annál kevesebb embert szeretsz igazán. Kezded már érteni? Amikor valakinek nagyon igaza van az Istennel is szembe, az biztosan azt jelenti, hogy az Istent nem szereti. Dicsőséget adni a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, és így szépíteni az életet azt jelenti, igazat adok az Istennek, amikor mond nekem valamit. És megteszem. Akkor is, ha ellene van az eszemnek, a tapasztalatomnak, a véleményemnek. Képzeljétek, ha tényleg van Isten, és vitába szállok Isten véleményével. Fölülbírálom, mert nem fér a fejembe. Mert nem értek vele egyet, én, az ember, az Istenkével szemben. Ha azt mondod, szereted az Istent, az azt jelenti, teszem, amit mond. És amikor engedek neki, megjelenik a dicsősége, a hatalma és az ereje. Csak egy valami áll az útjába, az a gőgös, nagy én. Ha Isten dicsőségére szeretnél élni, mint Isten egyetlen jó programja, akkor a megértett szavának engedj, és ha csak egy dologba engedni kezdesz, az életed dicsőíti az Istent, és szépül körülötted az élet, és gyógyul körülötted az élet, és helyére kerülnek a családban a dolgok, és helyére kerülnek a házasságunkban a dolgok. Minden a helyére billen. És igazán Isten dicsőítő életté leszünk. Jézus úgy dicsőítette az atyát, hogy felment a Golgota keresztjére. Mennyi áldás lett ebből. A te örök életed is ezért van. Az, hogy egyszer meghalhatod, nem Takaró Tamás szájából, mert az semmit nem jelent. Isten szájából, hogy megbocsátottam néked a te vétkeidet. Örök életed van. Azt is Jézusnak köszönheted. Ott a Golgotán, ahol megdicsőítette az Istent. Igen, miénk az áldás, ha Istené a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem fáradtál bele keresni minket. Úgy szeretünk elszögdösni mellőled. Úgy szeretünk elbújni a magunk is édenkertje fái között. És játszani azt a játékot, hogy nem tudunk rólad, és te meg nem látsz bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy így gondolkodunk. Köszönjük, hogy amikor felhangzik a te ígéd, magad elé hívsz. Minden rejtekezésből, minden bujkálásból. Köszönjük, hogy egyáltalán megállhatunk a te dicsőséged előtt. És köszönjük, hogy ezt a dicsőségedet kész vagy megosztani velünk. Hogy a te dicsőséged átsugározzék rajtunk. És segítségül legyen nyomorúságba esett emberi életeken. Szeretnénk neked dicsőséget adni. Úgy, ahogy Jézus tanította. Hiszen ez életszabály lesz, míg ember lesz a földön, örökkön örökké. Szeretnénk nem kimaradni belőle. Szeretnénk, ha mindig neked lenne igazad. És bocsásd meg nekünk, amikor nekünk annyira igazunk van másokkal szemben is. Köszönjük, hogy megérthettük. Amikor a szívünk már nem talál irgalmat és megbocsátást, akkor már nem szeretünk. Köszönjük, hogy mégse fáradsz vele jönni utánunk, szeretni minket, és meggyőzni arról, hogy te vagy. Köszönjük neked. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hétfőn este 6:30 a felnőtt fiatalok bibliaköre lesz, kedden délelőtt 10:00 asszonyóra, szerdán 7:00 énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti istentisztelet, este 6:00 a kisebbik ifjúsági csoport bibliaórája, pénteken este 6:00 a nagyobb ifjúsági csoport bibliaórája, és minden vasárnap 10:00 van istentiszteletünk, ugyanekkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 12:00-től a kórus próbál. Konfirmációra jelentkezést továbbra is hirdetjük. Az első konfirmációs óránk február 21-én, szombaton délelőtt 10:00 lesz. A szülőkkel való megbeszélés pedig egy nappal később, február 22-én, vasárnap délelőtt, a 10:00 kezdődő istentiszteletet követően. Kedves testvérek, az elmúlt héten a presbiteri gyűlésen többek között megtárgyaltuk a választói névjegyzékünket. Az egyházi törvény értelmében a választói névjegyzéket 2 heti közszemlére a templomban ki kell helyezni. Megtörtént, ott látjátok az urasztalán. Ebben nyilván vannak tartva az egyház fenntartó járulékot fizető testvéreink kivétel nélkül mind. Ők a gyülekezet választó polgárai. Azt kérem a testvérektől, hogy akik a gyülekezetünk tagjainak gondolják, tartják magukat, ellenőrizzék önmagukat, ha netalántán az adminisztrációban mi követtünk volna el hibát, akkor azt természetesen kijavítjuk. Ha valaki azonban elmaradt az elmúlt esztendőbe a fenntartói járulék befizetésével, az pótolhatja. Kontrolláljuk magunkat, ha református vallású és közénk tartozik, akkor a társunkat, ha nagykorú református gyermekünk van, akkor a gyermekünket is. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Vida Arankát, aki 90 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 462. számú dicséretünk első versét énekeljük, majd azt követően a himnuszt. 462. számú dicséretünk első verse így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.